Erről
köszönöm
van szó?
Szépen. Igen, igen. Hogy mutatkozzak be, Kusper Gábor vagyok, a Eszterházy Károly Egyetemről. Tegnap előttig úgy volt, hogy Kazinczy Renátó kollégám jön, és ő adja elő ezt az előadást, de betegség miatt én ugrottam be végül. Hát én úgy fogom kezdeni ezt az előadást, hogy felsorolom azt a néhány cikket, ami született ebben a témában, és mutatok teszteredményeket, csak hogy legyen egy képünk, hogy hol tartunk most. És utána elég részletesen vezetem le a fogalmakat, úgyhogy abban teljesen biztos vagyok, hogy nem lesz idő, hogy minden fogalman végigmenjünk. De hát amire jut idő, arra jut idő. Próbálok az alapoktól indulni. Hát az egész egy networkshop konferencián indult. Ez egy cikket hoztunk, SAT reprezentációk vezeték nélküli szenzorhálózatokhoz. Itt az volt az ötletünk, hogy egy szenzorhálózatot tekinthetünk gráfnak, ahol a csomópontok azok maguk a szenzorok, és két csomópont között akkor van kapcsolat, hogyha a két szenzor tud egymással kommunikálni. Tehát, hogyha az A szenzor tud kommunikálni a B-vel, akkor az A-ból megy egy nyíl a B-be. Visszafelé nem feltétlenül kell mennie, tehát irányított a gráf, és azzal a nagyon egyszerű logikai modellel írtuk ezt le, hogy a kapcsolat az egy egyszerű logikai implikáció, tehát hogyha A tud kommunikálni B-vel, akkor az A logikai változó implikálja a B logikai változót, és akkor ezzel a nagyon egyszerű modellel arra jutottunk, hogy fel lehet tenni egy kérdést, amit hatékonyan lehet SAT-szolverekkel vizsgálni. Ez a kérdés az az, hogy minden szenzor minden másik szenzorral tud-e kommunikálni, tehát megvan teljesen összekötötte a gráf. Ugyanis ebben az esetben a logikai formulából felálló SAT probléma az kielégíthetetlen. És hogy miért érdekes ez nekünk? Ez azért nagyon érdekes, mert a SAT-szolverek annyira fejlettek manapság, hogy több tízezer változós problémákat is gyorsan megoldanak, illetve bármilyen NP nehéz feladat visszavezethető rájuk. Ebből a kis modellből indultunk ki, és utána Temesváron volt a SINASK konferencia, ahol bemutattunk egy algoritmust. Ez az algoritmus ez egy iteratív algoritmus, ami megszámolja, hogy hány megoldása van a SAT problémának. Ez a inclusion-exclusion elvnek a iteratív változatát valósítja meg. Ezután volt egy IoT konferencia Egerben, többen voltak, azt hiszem, jelenlévők közt, és ott mutattuk be magát a CFlock algoritmust. A CFlock algoritmus nevet adtuk ennek a SAT megoldó algoritmusnak. Ezután kiderült, hogy van egy speciális tulajdonsága azoknak a gráfoknak, amik szenzorhálózatokat írnak le, és hát nem is a gráfoknak, hanem a belülük képződő SAT problémáknak. Az a speciális tulajdonságuk, hogy csak két megoldásuk van, abban az esetben, hogyha nem teljesen összekötöttek, és ezt elneveztük black and white SAT problémának, és kiderült, hogy ez lineáris időben is megoldható, úgyhogy erről írtunk egy cikket tavaly, és hát amit nagy sikernek érzékelünk az az, hogy impact faktoros cikk is megjelent, ez a második itt a felsorolásban, ahol a harmadik az impact faktoros, a második az azokról a metrikákról szól, amiről ma is fogok beszélni. Tehát a harmadik cikk volt az, ami felderítette, hogy itt úgynevezett fekete-fehér szat problémákat lehet generálni. Jó, és akkor azt ígértem, hogy in medias rex, rögtön teszteredményekkel kezdek. Amit látunk, azok futási eredmények, amiket itt látunk, azok hát neves szat problémák, olyan szat problémák, amik standardek, más szat szolvereket is ezeken tesztelnek. Talán ez ami közismert, ez a pigeonhole probléma, amikor madarakat akarunk, galambokat akarunk galambducba tenni, de hát egyel kevesebb galambduc van, mint ahány galamb, és hát nyilván ez megoldhatatlan, ez a probléma. Ezek a számok, itt az N az a változó szám, nyilván minél nagyobb, annál nehezebb a probléma, az M az a klúzoknak a száma, tehát hogy hány megszorítás vonatkozik a problémára. Itt ezt nem lehet mondani, hogy minél több, annál nehezebb, itt ez annyira nem világos, inkább az világos, hogyha az N nagyobb, akkor nehezebb a probléma. És akkor amit itt látunk, ez a glükóz, ez mostanában ez a leggyorsabb szatszolver, ez a chflock, amit mondtam, hogy létrehoztunk, illetve ez a chflocknak az előnye. Itt csak az látszik, hogy a chflock az mindig gyorsabb, mint az ő elődje. Ezt a két oszlopot érdemes lézni, amikor a glükózt hasonlítjuk össze a chflockkal. Hát az a szomorú helyzet, hogy a glükóz azért gyorsabb. Valamikor sokkal gyorsabb, valamikor csak kicsit gyorsabb. Ezt mi nem bánjuk, azért nem bánjuk, mert a glükóz az egy optimalizált szolver, a miénk az még kevésbé optimalizált. Látjuk, hogy hova kell fejlődni. De találtunk egy olyan problémaosztályt, ami, ez még nem az, de ez a szlájdhoz vissza fogok térni. Találtunk egy olyan problémaosztályt, ahol meglepő módon a chflock az bizony jobb, mint a glükóz, és lehet látni, hogy azért sokkal jobb. Ez a problémaosztály, ez a VSN, hát ez a Wireless Sensor Network, tehát ez a pont az a probléma, amit az elején felvetettem, hogy a szenzor hálózatokat lehet szat problémaként reprezentálni, egyszerűen azzal az egyszerű trükkel, hogy a kapcsolatot implikációval írjuk le. És ezen a problémán a chflock gyorsabb, mint a glükóz. Hát akkor gondoltuk, hogy akkor érdemes ezen az úton tovább indulni, és még tovább gyorsítani ezt a szolvert. Amit itt látunk, az, hogy itt azért az N az már nagy. Tehát a változók száma, hogyha sikerül, igen, a változók száma azért az már nagy. 2000 változó az már probléma, hogy egy 2000 változós szab problémát megoldjunk. Visszatérve az előző szlájdhoz, amit kihagytam, itt azt szerettem volna megmutatni, hogy a következő ötletünk az volt, hogy hogyan lehetne még a chflockot gyorsítani, az volt, hogy a változókat klaszterezzük, tehát azokat a változókat, amik gyakran fordulnak elő több klúzban is együtt, azokat közelebb hozzuk, egyszerűen változó átnevezéssel közelebb hozzuk egymáshoz. És azt látjuk, hogy bizony-bizony ez segít, és amikor, hát azért nem mindig, ja, igen, itt volt egy timeoutunk, igen, és segített, látjuk, hogy segített. Ez az UF példa, ez azt jelenti, hogy random három szat problémák, nyilván ezek a legnehezebbek, amiben semmilyen struktúra nincs, véletlenszerűen generált struktúra nélküli problémák, És azt látjuk, hogy a klaszterezés az segít. Van, amikor jócskán segít. Itt két timeout helyett van egy elfogadható érték. És akkor azt gondoltuk, hogy a VSN-ekre, a szenzorhálózatokra is ezt fogjuk alkalmazni, és alkalmaztuk is, de időközben Bíró Csaba kollégám írt egy cikket, tehát közösen írtunk egy cikket arról, hogy hogyan érdemes a gráfokat úgy, a gráfokba új metrikákat létrehozni, úgy, hogy az új metrikák se nem lokálisak, se nem globálisak. Mi a gond? A gond az az, hogy egy lokális metrikát gyorsan lehet számítani, viszont nem mond semmit magáról az egész gráfról, csak a csúcs, illetve a csúcsnak a környezetéről mond valamit. A globális metrikák azok átfogóan beszélnek a gráfról, de drága őket kiszámítani, sok esetben nem érdemes kiszámítani egy globális metrikát. Tehát egyrészt van a lokális metrika, ami semmit mondó, de gyorsan számítható, van a globális, ami sokat mondó, de drága kiszámítani. És akkor az volt az ötletünk, hogy csináljunk a kettő között metrikákat, és ehhez azt az ötletet használtuk fel, hogy ismert az a fogalom, hogy hop, k-hop. A k-hop az azt jelenti, hogy környezete, egy csúcsnak a k környezete. Tehát a kettő hop az azt jelenti, hogy a csúcsnak két távolságban vett környezetét nézzük, és itt egy részgráfon belül számolunk globális metrikát, tehát részgráfon belül globális metrikát. Ez azt jelenti, hogy lokálisan globális metrikákat számítunk, többet mond, mint egy lokális, kevesebbet mond, mint egy globális, de gyorsabban számítható, mint egy globális. És akkor így ezeket a metrikákat használva klaszterezés helyett azt találtuk, hogyha csak simán klaszterezünk egyébként majdnem mindegy volt, hogy 2, 3, 4-et vagy 5-öt mondunk, igazság szerint nagyon hasonló számok jöttek itt ki. Azt találtuk, hogy jobbak a futási idők, hogyha ezeket a globálisan lokális metrikákat használjuk. Ez az én telefonom, elnézést kérek. És azt látjuk még, hogy a főciklusban hányszor futottunk bele. Ez azért érdekes ez az adat, mert a Java hajlamos arra, hogyha kétszer lefuttatom ugyanazt a programot, akkor a második futásra gyorsabb. Egyszerűen azért, mert kitalálja, hogy az if-nek melyik ágára kell statisztikailag ráfutnia, és akkor azt optimalizálja. Hogy ezt elkerüljük, mutatjuk ezt is, ezt, hogy a főciklus hányszor futott le. Hát azt lehet látni, hogy habár a főciklus többször futott le, de gyorsabb, azért gyorsabb, mert a tanult klózok egyszerűen több tanult klózt talál az algoritmus, és ez adja az előnyét, hogy gyorsabb lesz a futási idő. Hát itt ilyen mágikus neveket látunk, hogy VCGD, RCGD, ezeket később fogom elmagyarázni. Na, amit itt látunk, az, hogy 1000 változó esetén, 1000 változó esetén, ami azért már egy komoly probléma, hogy alakultak a futási idők. Látjuk, hogy amit itt egy előző dián láthattunk, hogy itt azért 1000 változónál volt egy ilyen futási időnk, na hát azért attól jobb, mindenképpen már a klaszterezés által jobb, illetve hogyha a klaszterezés helyett ezeket a metrikákat használjuk, akkor pedig jócskán jobb időket kapunk, majdnem 50%-os a gyorsulás. Itt már 2000 változót használunk, azért az is lehet látni, hogy nincs nagy különbség az 1000 és a 2000 között, viszont itt már kevésbé jön ki az előnye a gráf az új metrikáknak, és itt pedig már 2500 változó, tehát ettől többet nagyon nem tudunk tesztelni, egyszerűen elfogy a memóriánk, és már nem fér be a memóriába a probléma. Hát nyilván ez is egy olyan gond, amit meg kell oldani. És akkor most térnék át arra a részre, amikor részletesen elmondom az egyes... Jó, akkor az elejét elmondom. Az alapdefiníciókat. Hát ez most a logika irányából közelíti meg. A literál az vagy a változó, vagy annak a negátja. A close az literálok diszjunkciója. És akkor maga a probléma az egy konjunktív normál formában lévő logikai nulladrendű. Nulladrendű logikai formula, tehát literálok diszjunkciójának konjunkciója, és ezt nevezzük szat problémának. Erről lesz egy icipici, erre visszatérek erre a diára, de van itt egy ilyen animádia, ami szépen megmutatja, hogy hogyan kell ezt elképzelni, tehát literálok diszjunkciójának konjunkciója, ez egy szat probléma, és akkor itt látunk egy closed, ez literálok diszjunkciója, látunk egy pozitív literált, látunk egy negatív literált, és akkor ez egy tipikus probléma, csak nyilván sokkal több változóval. Visszatérünk erre a diára, amit átugrottam, akkor ez azért érdekes, mert hát, hogyha ránéz egy informatikus egy ilyen KNF formulára, akkor azt látja, hogy nagyon redundáns. Miért írjam le mindig azt, hogy vagy, hogyha mindig vagy ott kell írni, és akkor inkább egy SAT reprezentációt szoktunk használni, illetve amit mi nagyon szeretünk, ez a matrix alapú reprezentáció, ahol egyszerűen a close-ok egymás alatt vannak, az egy oszlopban vannak ugyanazok a változók, a plusz jelenti a pozitív literált, a mínusz jelenti a negatív literált, az x pedig azt jelenti, hogy az a változó nem fordul elő. Tehát, hogyha nézzük a A vagy C-t, ugye akkor az első oszlop az A, a B, illetve a C. A vagy C, az A az pozitív, a B nem fordult elő, a C az megint csak pozitív. B vagy C, azt így írjuk le, nem A vagy nem B vagy nem C, az pedig így. Ez inkább oktatás szempontból, illetve ilyen, arra nagyon jó, hogy intuíciót szerezzen az ember magáról a szab problémáról. És akkor amit itt látunk, ez a sárszat probléma. A sárszat probléma annyiba különbözik a szat problémától, hogy a szat problémánál a logikai változónak elegendő egy megoldását megtalálom, a sárszatnál pedig az összes megoldást meg kell számolnom, tehát a sárszat az azt adja meg, hogy hány megoldása van. És akkor, igen, ezt mutattam, ezt a kis animádiát, és akkor alapvetően a szat problémát ezzel a két ősöreg algoritmussal lehet támadni, az egyik rezolúció alapú, a másik unit propagáció alapú. Hát az ember azt hinné, hogy a rezolúció alapú a jobb, hiszen mindig is azt tanultuk, hogy a rezolúció az a legerősebb kalapács a szerszámos ládába, ugyanakkor a unit propagáció az mivel úgynevezett splitet tud csinálni, tehát szétválasztja az eseteket, ezért ez hatékonyabb gyakran. Itt elmagyarázom, hogy mi a unit propagáció, hogyha a KNF-ben találunk egy olyan closed, amiben csak egy literál van, akkor nyilván azt az egy literált kell igazzá tennünk, és hogyha a unit propagációt sokszor csináljuk egymás után, akkor azt nevezzük boolean constraint propagationnek, BCP-nek, addig csináljuk a unit propagációt, amíg el nem fogynak a unitok. Sajnos én nem látom az időt, úgyhogy kérem, hogy jelez. Jó, akkor...
100 szóig.
Igen, beletekerek, csak hogy nézzünk egy metrikát. Nekem a kedvencem az a Communication Graph Redundancy, a CGR, Communication Graph Redundancy, és akkor itt vannak a jelölések, és itt van maga a képlet, igen. Hát első ránézésre talán elborzasztó, de a lényege az az, hogy klikkeket számolunk. A klikk az, az egy olyan része a gráfnak, ami teljesen összekötött, de nyilván csak a K-hoppos környezeten belül, erre utal az a kis K szám. Hát elnézést kérek, ebbe a rövid időbe csak ennyi fért bele, és hát hogy térjek vissza egyik legelső diára, hogyha valakit további részletek érdekelnek, akkor azt hol lehet megnézni. Most valahogy nem tudok feljebb menni, de sikerül mégiscsak. Igen, ezt a cikket szeretném a figyelmükbe ajánlani. Hú, itt egy space kimaradt, és akkor ott a metrikák részletes leírása található. Köszönöm szépen a figyelmet!
Mi köszönjük természetesen a munkádat, és engedd meg, hogy ezt utalmazzuk is valamivel.
Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr.